A keresztény hit remény átalakulása a modern korban. Kránic Mihály atya, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia professzora a Spe Salvi kezdetű enciklika 16-tól 23-ig terjedő pontjait elemzi.
Hogyan fejlődhetett ki Jézus üzenetének individualista értelmezése? Teszi fel a kérdést 16. Benedek pápa a Spe Salvi kezdetű, a reményről szóló enciklikájában. Hogyan lehet értelmezni a lélek üdvösségét a kötelességeitől való menekülésben, mely egy önző magának való üdvösséget jelent, kizárva ezzel mások szolgálatát? A Szentatya a filozófia és a történelem összefüggésében adja meg a választ. Amerika felfedezésével egy új korszak kezdődött. Az ezzel együtt járó új technikai vívmányok kétségkívül a fejlődést szolgálták. A 17. század elején Francis Bacon megfogalmazza, hogy a tudomány és a gyakorlat együttes alkalmazásával az ember, úgy tűnt, megszerezte a természet fölött az uralmat. A pápa itt arra veszélyre hívja fel a figyelmet, amely ténylegesen végbe ment korunkban, hogy az elveszett paradicsom megvalósítását már nem a hittől várják, hanem az újonnan felfedezett természettudomány és gyakorlat, tudás és megvalósítás összefüggésének alkalmazásából. Ezzel nem egyszerűen a hitet tagadták, ezt inkább egy más szintre helyezték, a tisztán magánszféra területére, s így a világ számára jelentéktelen lett. Ez a szinte beprogramozott látomás meghatározta a modern kor szellemi útját, és hatással volt a hit mai krízisére is, főképp a keresztény remény válságára. A Szentatya értelmezésében a fejlődés akkor mint ideológia jelent meg, amelynek két központi gondolata az értelem és a szabadság volt. 16. Benedek ezt a két fogalmat elemzi, amikor kifejti, hogy az értelem a jó érdekében felfogott hatalom, s ha a fejlődés megszünteti az ember függőségét, akkor ez a tökéletes szabadság irányába való fejlődés lesz. Sajnos azonban mindkét fogalom esetében felmerül a politikai hatás, melynek során pusztán az értelem uralma fogja elhozni az emberiség számára a teljes szabadságot. Úgy tűnik, az értelem és a szabadság, mint velünk született belső javak, mégis biztosíthatnak egy új emberi közösséget. Mindkét fogalom hatalmas forradalmi erővel rendelkezik. Egy az értelem által megvalósított szabadság példája a francia forradalom, amely konkrét politikai úton kívánta az értelem és a szabadság hatalmát megvalósítani. A felvilágosodás Európája először megigézve nézett a forradalom eseményeire, később azonban újra át kellett gondolnia az értelem és a szabadság jövőjét. A filozófus Kant kifejti, hogy a forradalmak meggyorsíthatják az egyház hitéből az értelem hitébe való átmenetet. Eszerint Isten országa ott jelenik meg, ahol megtalálható az egyszerű, racionális hit. Egy másik művében, a pietista szellemben nevelkedett Kant, aki szerint a filozófia egyik alapkérdése, a mit szabad remélnem, változtat álláspontján, amikor kijelenti, hogy ha a kereszténység egy napon többé nem lenne méltó a szeretetre, akkor az emberek gondolkodása ellenkezésbe menne át, és az Antikrisztus alapítaná meg, jól lehet rövid, de a félelemre és az egoizmusra épülő uralmát. Ebben az esetben a kereszténység, mely egyetemes vallásként tűnik fel, erkölcsi szempontból tudná igazolni önmagát. A 19. század továbbra is a fejlődésbe veti a hitét, mint az emberi remény megnyilvánulásába, a remény követhető útján ragyogó csillagokra. Az ipari technika változásai azonban egy teljesen új szociális helyzetet teremtettek. Kialakult a munkásosztály, a gyári proletariátus, melyet Engels 1845-ben megrázó módon mutatott be. Világos volt, hogy ezt nem lehet tovább folytatni, szükség volt egy változásra. Az 1789-es polgári forradalom után egy újabb forradalmi ugrás következett, amifelé a történelem elmozdulhatott, és ez a Kant által Isten országának minősített üdvözülés volt. Most az ég kritikája a föld kritikájává változik, a teológia kritikája pedig a politika kritikájává. Az 1848-as kommunista kiáltvány indítja el a konkrét megvalósítást, amelynek radikális megvalósulása Oroszországban ment végbe. Ennek a látszólagos győzelmével Marx végzetes tévedése is nyilvánvalóvá vált, jól lehet a változás módját megjelölte, de a változás utáni időszakról már elfeledkezett. Egyszerűen azt feltételezte, hogy az uralkodó osztály kisemmizésével és a termelési javak szocializációjával megvalósul az új Jeruzsálem. Itt kell megjegyezni, hogy Carl Schmitt, a politikai teológia atya megállapította, hogy a jelenlegi politikai gondolatok mindegyike mögött egy szekularizált teológiai tétel húzódik meg. Így tűnhetett fel messiásként maga a francia forradalom és a Marx által hirdetett reménység, amellyel megszűnik az osztálytársadalom és az emberiség eljut egy boldog állapotba. Ám Marx, ahogy a Szent Atya nagyon reálisan kifejti, nem csak az új világ szükséges intézményeiről feledkezett el, hanem magáról az emberről és az ember szabadságáról. Amellett, hogy a francia forradalom kimenetelét a történelem könyvekből ismerjük, mely egy radikális egyház ellenességben valósult meg, a másodikat, vagyis a marxista forradalmat bizonyos értelemben meg is tapasztaltuk, mert egy nagyon lesújtó, lelki-szellemi anyagi pusztítást hagyott maga után. Alaphibája a puszta anyagelvűség, a materializmus volt. Istent eleve kizárta a rendszeréből. A Szent Atya történelmet megidéző gondolatai után újból felteszi a kérdést, hogy akkor most miben remélhetünk. Nincs más választás, mondja, mint önkritikusan fordulni a modern kor felé, párbeszédet folytatva a kereszténységgel és annak reményfogalmával. Erre a keresztényeknek is fel kell készülniük, vagyis annak a tudatosítására, hogy van mit adniuk a világnak. De a saját önvizsgálatunkat is el kell végezni, hogy kiindulva a kereszténység gyökereiből, helyesen tudjuk önmagunkat megérteni. Ezen a ponton 16. Benedek pápa rákérdez arra, hogy mi is valójában a fejlődés, mit ígér és mit nem ígér. Már a 19. században is találkozunk a fejlődés kritikájával. A 20. században viszont Theodor Adorno fogalmazta meg drámai módon, hogy a fejlődés elvezethet a pusztuláshoz is. A tudomány ugyanis el is pusztíthatja az embert és a világot. Ennek jelei az atombomba, Csernobil, a biológiai fegyverek és az általunk még nem ismert úgynevezett modern vívmányok. Az embert nem a tudomány, hanem a feltétel nélküli abszolút szeretet váltja meg, hangsúlyozza a Szent Atya. Bár az értelem Isten nagy ajándéka az embernek, de az értelem Isten nélkül vakká válik. A fejlődésnek mindig szüksége van erkölcsi növekedésre, s ha az értelem megnyílik a hit üdvöt hozó erői előtt, a jó és a rossz megkülönböztetésében, akkor lesz igazán emberi értelem. Ezért az értelemnek szüksége van a hitre, hogy teljesen önmaga legyen, és az értelemnek és a hitnek egymásra is szükségük van, hogy elérjék és megvalósítsák igazi természetüket és küldetésüket.
Kránic Mihály teológia professzor kommentárját hallották a pápai enciklikáról.